Most várjuk előre szeretettel a gyerekeket, és hallgassuk meg a gyerek történetet.
Történetét röviden, amit mi is tanultunk a héten a tanulmányban. Egyik kedvenc történetem a Bibliából, József, ami példaképünk is lehet, aki gyerekkorától kezdve szerette a Jóistent, hisz mindig elment az ő nagyapjához is tudakozni, hogy hogy volt ő velük, az ő tapasztalataikat elmondták nekik az ő édesapja is, és ebben a hívben nőtt fel Jákob, és az ő szívébe zárta az Úr Jézus. És amikor elkerült később otthonról is, ezt mindig magával vitte, hogy bármilyen körülmények között ő hűséges marad a Jóistenhez. Biztos hallottatok arról, hogy József a 11. gyermeke volt Jákobnak, a kedvenc anyukától, feleségétől, és ezért Józsefet ő megkülönböztetett szeretettel szerette. Ugye készítetett neki egy cifraruhát, úgy ír a Biblia, amit a többi testvére nem kapott, és emiatt egy kicsit a testvérei, vagy nagyon nehezteltek is rá, amiért meggyűlölték, úgy a Biblia többször is kifejezi, hogy haragudtak rá a testvérei, és röviden annyit, hogy eladták rabszolgának, de József ott is hűséges maradt a Jóistenhez, és bármilyen élethelyzetbe került, ő mindig úgy döntött, hogy inkább Istennek szolgál, és neki engedelmeskedik, ezért Isten nagyon megáldotta őt, és ő lett az egyik legnagyobb ember a rabszolgából, a miniszter helyettese lett. Azt kívánom nektek is, hogy keresetek mindig mások javát, mert József is azt tette, hogy amikor a börtönbe került, ott is szolgált a többi emberért, másokért, és bármi munkát rábízta, azt mind hűséggel végezte. Hogy ti is legyetek együttérzőek a iskolában, az óvodában, és a Jóisten szeretete nyilvánuljon meg minden szavunkban tettünkre, ezt kívánom mindenünkben. Amen. Thank you.
az én számomra nagy kiváltság, hogy lelkészként ahány körzetben tevékenykedhettem, nem csak ilyen hivatali kapcsolatom volt, vagy gyülekezet tagjaival, hanem nagyon sok család befogadott, mintha a családtagja lettem volna. Hát ilyen volt az IJS család is. Több mint 40 éve ismertelek meg, atyám fia, és sok örömben volt részed, aminek szemlélői lehetszünk, és örülök, hogy egy fiú unoka ül az ölekben. Mi is lányos család vagyunk, ti is lányos család, de vannak fiú unokáink mindegyik családban. Igen. Sok közös élményünk volt, kirándulások, nagy események, házasságkötés, gyermekek bemutatása, gyermekek születése. Én úgy gondolom, hogy ezek az emberi életnek olyan állomásai, amik a szívekben mély nyomot hagynak. És aztán egyik év telik a másik után, először csak az 50, aztán a 60. Elkezdődik a bibliai kor, és eljutunk a bibliai kornak a közepére, a 70-hez, ami már egy komoly idő. Egy komoly idő. És szeretnélek a Szentírásból köszönteni téged azokkal a gondolatokkal, amik az én számomra is sokat jelentenek. A Példabeszédek könyve 16. fejezet 31. verse azt mondja, igen szép ékes korona az időskor, az igazságnak utában találtatik. És a 17. fejezetből pedig így olvassuk. A 6. versből. Az idősek ékessége az unokák, és a fiaknak és a lányoknak ékessége az atya. Én úgy gondolom, hogy ez a ti életetekre nagyon illik, mind a két gondolat. Isten az, aki az életet adja. Isten az, aki eldönti, hogy hová születünk, és Isten gondviselése az, ami egy életen át végig kísér. Milyen sokan idő előtt befejezik az életüket. Az én szolgálatom egyik legmegrázóbb élménye az volt, amikor egy gyermeket temettünk. Emlékeztek? Megrendítő volt a számomra. Ott állni egy gyermek kicsi koporsója mellett. És milyen hálásak lehetünk Istennek, hogy a családjainkat elkerülte ez a fájdalmas érzés. És itt lehetnek körülötted. Körülöttetek mindazok, akik fontosak az emberi életében. Van egy óriási reménységünk, hogy az Úr Jézus nem sokára eljön. És ha van öröm, és ha van boldogság a földi ember számára, akkor az a pillanat, amikor az ég felhőiben megjelenik majd Jézus, az angyalok dicsőségével és az ő dicsőségével, és az embereket néven szólítja, és majd szólít benneteket. És milyen nagyszerű kimondani, itt vagyok én, itt vagyok mi, és a gyermekek, és az unokák, akiket adott nékünk az Isten. Vágytok ti erre? Semmire nem vágyom jobban az életemben, mint hogy ezt kimondhassam. És úgy gondolom, hogy ebben teljesen egyetértünk, és minden szülővel együtt érzünk, nem? De így tekinteni a mi Urunk jövetelére. Ha van jó, amit kívánhatok, ezt kívánom néked, és ezt kívánom a ti családotokban. Isten áldjon meg benneteket, gyermekek, unokák, mindazok, akik a család tagjai, akik máshonnan jöttek, találjanak igazi otthont, találjanak szülőkre bennetek, apára, jó nagyapára, aki imádságban kíséri a gyermekeit, és kíséri az unokáit, hogy egy nap majd a legszebb reménység valóság legyen. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Amen.
A gyerekektől hallgassunk meg egy énekszolgálatot, azután pedig egy verset Anitától.
Isten az Úr Jézusban ajándékozzon meg téged, mindig őrző szent kezével. Szeme világosságával, szavainak békéjével. Az ő szíve vidámságot árasszon szét napjaidra, s az ő ereje tüzével indítson el a harcaidra. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Köszönöm.
Az ige szolgálat előtt még hallgasson meg a gyülekezet egy zeneszolgálatot.
Thank you.
Kedves gyülekezet, drága testvéreim, jó újra látni benneteket, hogy itt vagytok, hogy együtt lehetünk. Én úgy gondolom, hogy ahogy az idő halad előre, az élet egyre összekuszáltabb lesz. Egyre inkább történnek olyan dolgok, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Múlt héten hallottam, hogy lassan oda jutunk, hogy az északi sark elolvad, és Oroszország és Amerika gyakorlatilag tengeren megközelíthető egymással. Sokan elképzelnek bizonyos dolgokat, hogy ebből mi minden következik majd. Egy biztos, hogy a körülmények abba az irányba mutatnak, hogy Jézus második eljövetele közel van. Minden azután kiállt, hogy legyen valamilyen megoldás. Az igazi megoldás a földi életre Jézus második eljövetele. Az Úr Jézus felsorolja azokat az eseményeket, amelyek az ő eljövetelét megelőzik. És nagyon különös három kifejezést használ Jézus. Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Márk evangélium 13. fejezet, 33. vers ezt mondja. Figyeljetek! És máshol megmagyarázza Jézus, hogy ez mit jelent? Hogy az a nap tolvajmódra ne lepjen meg titeket? Vigyázzatok, hogy senki a ti koronátokat el ne vegye. És imádkozzatok, hogy a ti kapcsolatotok erős, eleven és élő legyen Istennel, amely által védelmet nyerhetünk minden körülmény között. Igen nagy szükségünk van erre. Én emlékszem, sok évvel ezelőtt valaki azt mondta nekem, mikor meglátogattam, olyan jó, hogy jössz. A múlt szombaton beszélgettünk a gyülekezetben arról, ami Lukács evangélium 12. fejezet 40. versében van, amikor Jézus azt mondja, legyetek azért készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, akkor jön el az embernek fia. Nem tudok ettől az érzéstől szabadulni, hogy vajon készen vagyok-e. Bármi történhet velem. Készen vagyok, hogy ha Jézus eljön, akkor magához vesz, elvisz engem a mennyei hazába, vagy mi lesz? Lehet, hogy most vannak itt olyanok, akiknek a fejében már ez megfordult. És talán föl is teszik a kérdést, hogyan lehetünk készen. A Szentírásban az a csodálatos, hogy nem csak kérdéseket vet fel, hanem meg is válaszolja. Ha a Római Levél 5. fejezetét fellapozzuk, Római Levél 5. fejezetének az első 5 versében a következőket olvassuk. Ha van Bibliátok, akkor vegyétek elő, és olvassuk el közösen. Na, szeretek ilyen gyülekezetekbe menni, ahol nincsen kivetítés. Mert a testvérek már teljesen elfelejtenek mindent. Elfelejtik, hogy milyen dolog kinyitni az énekeskönyvet, vagy kinyitni a Bibliát, megfogni a lapokat. Az jó érzés, nekem legalábbis. Olvassuk el Római Levél 5. fejezet első 5 versét. Megigazulván azért hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mit mond Pál apostol? Hogyan rendezhetjük el a mi kapcsolatunkat Istennel? Hitáltal. Megigazulván hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nem különös ez, aki által van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben megállhatunk az Isten jelenlétében. De nem csak ebben a kegyelemben, hanem dicsekedünk a reménységben, és dicsekedünk a megpróbáltatásokban, azokban az életkörülményekben, amelyek a mi hitünket megpróbálják, hogy azok valóságosak, vagy hiedelemre alapulnak. Ma nagyon divatos és nagyon népszerűek azok a vallások, amelyek azt mondják, hogy csak higgy, Jézus szeret, ne nyugtalankodjatok. Ez evangélium? Ez az evangélium? Rég voltam már nálatok, nagyon visszafogottabb voltam. Azt mondja Jakab apostol, az ördögök is hisznek, nem? Mire mennek a hitükkel? Rettegnek, nem? Jézus szeret, látszik az életedben? Látszik, hogy viszont szereted? Messze van a nyugtalanság, mert Jézus szeret. Ezek a dolgok nagyon-nagyon fontos kérdések. Azt mondja Pál apostol, hogyha hitáltal megragadod az Isten reménységét, amely Krisztusban árad felét, akkor a hitbeli megpróbáltatásokban békességed, nyugalmad és reménységed van. Különös dolog az, ha Isten meg akarja próbálni a mi hitünket és a mi meggyőződésünket. Fel se tudjuk fogni, hogy a világ mindenség számára mit jelent a földi történelem, hogy 6000 éven át Isten gyalázzák, káromolják, lázadnak ellene, és a törvényét lábbal tiporják. És az ellenbukott világok légyei azt mondják, Isten, beengeded őket a mennybe? És ha újra lázadnak? De Jézus azt mondja, hogy akikért én a kezemet felemelem, azokért felelősséget vállalok. Kezeskedem értük. A zsidókhoz írt levél egyik legszebb kifejezése, hogy Jézus a mi kezesünk. Ő kezességet vállal értünk. János apostol ugyanezt a gondolatot az első levél, első fejezet 9. versében azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha megvalljuk bűneinket, Isten hűséges a megbocsátásban. De nem csak megbocsát, hanem meg is tisztít. Ez a különleges, és ez a csodálatos a Biblia evangéliumában. Isten nem hagy úgy, ahogy vagyunk. Megtisztít. Hogy beléphessünk az ő országába. Hogy oda járulhassunk majd az ő dicső trónja elé. Nagyon különös. Én nem tudom, hogy van itt rajtam kívül még valaki, aki szereti a Szentírást. Rajongtok a Bibliáért, testvér. Miért? Az én számomra azért csodálatos a Biblia, mert nem csak elveket tár elénk, hanem megmutatja azt is, hogy a gyakorlati életben mindez hogyan működik, nem? Amit János apostol mond a megbocsájtásról, annál nagyszerűbb kifejezéseket nem lehet találni az emberi nyelvben, mint amiket János apostol a szeretett tanítvány használ, nem? Ha megnézzük, hogy mi történt a Golgota keresztjén. Megfeszítettek három embert. Egyet jobbról, egyet balról, és középen a mi Urunk Jézus Krisztust. Mérhetetlen szenvedéseket élt át. Pilátus azt mondta, hogy én semmi bűnt nem találok benne. Akkor miért halt meg? Értem és érted. És mindannyiunkért. És milyen különös. Mi mindent tett Jézus, ami bizonyítékul, erős bizonyítékul szolgált, amellett, hogy ő az Isten fia. Isten fia a kereszten, ami bűneink vitték őt oda. Igen. Ami bűneinkért. Ami bűneinkért kezeskedett ott. Úgy bántak vele, mintha a világ összes bűnét ő követte volna el. Akit ez nem rendít meg, az menthetetlen. Aki ezt nem képes megérezni, hogy miért szenvedett Krisztus a kereszten. És ott van ez a két jó ember, akik sok mindent hallottak a csodákról, hogy halottak támadtak fel, hogy betegek gyógyultak meg, hogy a tenger lecsendesedett, hogy egy néhány kis kenyérből, halból 5000 ember lakott jól, és még 12 kosárral összeszedtek a maradékból. És az most ott van velük. És az szemrehányás így hangzik, ha Isten fia vagy, szabadíts meg magadat és minket is. Én úgy halkan hallom, Jézus azt mondja, hogy azért jöttem. Azért jöttem, hogy a bűntől megszabadítsalak benneteket. És milyen különös, amikor az egyik ember elkezd gondolkodni. Az a méltósága, ahogyan Jézus viselte a szenvedést, az egyszerűen megdöbbentette és lenyűgözte. És megfette a másikat. Micsoda micsoda bűnbánat ez? Azt mondja, mi méltán szenvedünk, a mi gonoszságunk miatt, de ő méltatlanul szenved. És odafordul Jézushoz, csak képzeljük el a helyzetet. Odafordul Jézushoz, és azt mondja, Uram, annak az embernek, aki ugyanúgy szenved, mint ő, emlékezz meg rólam, amikor eljössz majd a te országoddal. Isten elfogadta az ő bűnbánatát? Igen. És mit mondott neki Jézus? Hogy olvassuk ezt a Bibliában? Hát így is, meg úgy is, nem? Sokan úgy olvassák, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. De aznap hol voltak a latrok, és hol volt Jézus? A sírban, nem? Hát számomra a sír nem tűnik olyan paradicsomi helynek. Nem tudom, hogy ki, hogy van vele. 3 napig ott volt Jézus a sírban. Jézus azt mondta neki, bizony mondom néked ma, amikor itt szenvedek, amikor beborult az ég, amikor villámok cikáznak, amikor az Atya is magamra hagyott, mert utálatos a bűn az Isten szemében. Én ma mondom neked, hogy velem leszel az Isten országában. Mit mond János? Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Megtörtént ez a kereszten? Igen. Bízhatom ebben én is? Ha megvallom a bűneimet, hogy Isten megbocsát, teljes egészében, teljes mértékben és bízhatunk ebben, hogy ez így fog történni. Ez egy csodálatos dolog a Bibliában. Nagyon, nagyon különös az én számomra, ahogyan emberek gondolkodnak az életről. Csak arra vágynak, hogy Isten megbocsásson. Néha úgy érzem, mintha már mi is szürcsöltünk volna Babilon borából. Nem olyan régen beszélgettem a szomszédasszonyommal, aki valamikor a püspökségen dolgozott, és hát elég komoly dolgokról beszélgettünk, és kifakadt, hogy ott a kolléganői hogy viselkednek. És azt mondja, én szóltam nekik, hogy hát hogy engedhetitek meg magatoknak ezt? És mondja, miért? Nem tetszik neked? Hát nem. Legfeljebb majd meggyónjuk, nem? Egy jó katolikus ember nem így fogja fel az élet dolgait? Hát megtesszük azt, amit megteszünk, majd legfeljebb meggyónjuk. De van egy nagyon rossz, gondolat a zsidókhoz írt levélben. Bizonyára olvastátok már a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében. A következőket olvassuk. A 26. és a 27. versekben. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Mit olvasunk itt? Ha az igazság megismerése után szándékosan vétkezünk, előre megfontolt szándékkal, még a földi törvénykezésnél is ez súlyosbító bűn, nem? Az előre megfontolt szándék. Isten ezt nem nézi jó néven. Amikor Péter megkérdezi az Úr Jézust, hogy Uram, az én testvéremnek hányszor lehet vétkezni ellenem, és nékem megbocsájtani. És Péter mondott valami nagyot, nem? Még 7-szer is? És Jézus azt mondja, nem hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Én úgy gondolom, hogy az Úr Jézus nem elsősorban Péternek válaszolt, hanem az Isten megbocsájtásáról beszélt. Isten kész megbocsájtani, ha sátán becsapott, ha elestél, ha legyőzött a kísértés, kész 70-szer, 7-szer megbocsátani. De a szándékosság utálatos az Isten előtt. Utálatos. Isten magához akar vonni bennünket. És nem csak megbocsájtani akar, hanem meg akar tisztítani minden hamisságtól. Ez az, amit az ember olyan nehezen tud elfogadni. Megtisztult életet nyerni. Mi általában a mi pessimizmusunknak az oka? Hát most örülnék, hogyha valaki elmondaná. Tudom, hogy most végigfut a fejeteken ez. Mi a mi pessimizmusunknak az oka? A személyes tapasztalatunk, nem? Mert ha vágyódunk is egy tiszta élet után, úgy gondoljuk, hogy elérhetjük a saját erőfeszítésünk által. Soha nem tudjuk elérni. Isten azt akarja, hogy hagyjuk, hogy ő végezze el ezt az életünkbe. Azért érezzük rosszul magunkat, amikor tökéletességről, felthetetlenségről, ilyesmiről beszélünk. Rosszul érezzük magunkat, mert ott van a személyes tapasztalatunk. Hányszor megpróbáltunk másképp élni, de nem sikerült. Újra, meg újra, meg újra elesünk. Nem? És úgy érezzük, hogy nem vagyunk készen Jézus eljövetelére. És ezért van bennünk szorongás. És ezért érezzük rosszul magunkat, ha az ige hirdető Jézus eljöveteléről beszél. Ez az oka. Ellen White, talán ismeritek a Maranatha című könyvet. Van, aki ismeri? Igen. A 101. oldalon Ellen White a következőket mondja. Ha ma rendezett a viszonyunk Istennel, akkor készen vagyunk, még ha ma jönne is el Jézus. Ha ma rendezett a mi viszonyunk Istennel, akkor készen vagyunk. Hogyan rendezett az a mi viszonyunk Istennel? Hogyan? Ha a bűneink meg vannak bocsátva, nem? Meg kell várnunk az úrvacsorát mindig, hogy rendezett legyen a viszonyunk Istennel? Vagy minden nap elrendezhetjük a viszonyunkat Istennel? Elrendezhetjük minden nap? Teljesen. Megengedjük akkor sátánnak, hogy nyugtalanságot, feszültséget keltsen bennünk azért, mert esendő emberek vagyunk? Nem gondoljuk igazán, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a Szentírásnak ez az egy mondata. A nap le ne menjen a ti haragatokon. A kislányom mondta, hogy amikor az esküvője volt, akkor valaki oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy a legjobbat szeretném neked kívánni. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Nem is gondolunk bele, hogy ez milyen nagy dolog. Minden nap legyen elrendezett az életünk. Minden nap. Istennel és egymásra. Óriási dolog. És akkor készen vagyunk, még ha ma jönne is el Jézus. És ha készen vagyunk, boldogan tekinthetünk az ő eljövetele elé. Akkor nem fog nyugtalanságot okozni nekünk, hogyha beszélünk arról, milyen az a nép, amelyik várja Jézust, aki készen van arra, hogy felöltözze őt. Nagyon különös. Én nem tudom, hogy ti hogy tekintetek az Úr Jézus földi életére. Miért jött Jézus a földre? Miért? Ő a mi megváltunk, ugye? És még? Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy ő a mi példaképünk? És nem lettetek tőle ideges? Idegesek? Nem? Én voltam egy olyan szituációban, amikor valaki rendkívüli módon, hogy szokták ezt mondani, kiborult, ugye? Ez rendkívüli módon kiborult. Hogy ő neki Jézus nem példaképe. Hol van ő Jézustól? De miért jött ő a földre? Nem azért, hogy azt az életet, amelyet ő élt, és minden kísértést legyőzött, és győztes lett. Ezt az életet megismételje a mi életünkben is. Nem azért jött. Ellen White azt mondja, a Szemelvények 3. kötet 125. oldalán. Az Úr Jézus nem azért jött világunkba, hogy megmutassa, mire képes Isten? Jó, hogy ültök, mert lehet, hogy megrendítene benneteket a mondat második fele. Hanem azért, hogy megmutassa, mire képes az ember még válságos helyzetben is az Isten hatalmába vetett hitáltal. Miért jött Jézus? Hogy megmutassa, mire képes az ember még válságos helyzetben is az Isten hatalmába vetett hitáltal. Mire volt képes József? Róla tanultunk, nem? Szombatiskolában. Mire volt képes Dániel? Jobb? Noé? Énoch? Illés? Ezért jött Jézus, hogy az ember válságos helyzetben is az Isten hatalmába vetett hit által győzelmes életet tudjon élni. Szívemből kívánom ezt a győzelmes életet mindannyiunknak. A 70 éveseknek is, az előbb születetteknek is, és a fiatalabbaknak is, gyermekeknek és unokáknak. Krisztus erejében, ha belévetett hit által, élhetünk győzelmes életet. Ne hallgassunk a tapasztalatainkra, rossz tanácsadó, a gyarló esendő ember tapasztalata. Az Isten ígéretére hallgassunk, az Isten szavára hallgassunk. Nagyon különös, amikor én először töltöttem egy éjszakát a nagytestvéreknél, Nemesvámoson. Talán van, aki még emlékszik rá, nagytestvéreket. Testvérnővel beszélgettem, és azt mondja, atyám, fia, nekem olyan boldog gyerekkorom volt, én református hittanra jártam. És tudod, hogy az első alkalommal mit tanultunk a Bibliáról? A Biblia Isten szava, abból beszél Isten maga. És ez így van. Számtalanszor megtapasztaltam, hogy ez a könyv az Isten szava, ebből beszél Isten maga. Tanítsátok az unokátokat erre, és a gyerekeket. Mert igaz és valóság. És amit Isten kijelent, ami számunkra arra építhetünk, a saját tapasztalatunk becsap bennünket. Mert amit az Isten mond, az akkor lesz igaz az életünkben, ha hagyjuk, hogy az Isten tegye meg, és együtt munkálkodunk vele. Az üdvösséget emberi előfeszítéssel senki nem érheti el cselekedetek által, senki. De az Istennel együtt munkálkodva eljuthatunk olyan lelki magaslatra, amiről nem is álmodtunk talán. Az életünkben győzelmet arathatunk. És bárcsak ez lenne a személyes tapasztalatunk, hogy ami embereknek lehetetlen, megtapasztaljuk, hogy az Istennek lehetséges. Az én életemben is, és a ti életetekben is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.
A záróének előtt még hallgassunk meg egy énekszolgálatot.